Július végén egy katonai hunta puccsa magához vette a hatalmat Nigerben, megbuktatta Mohamed Bazoumot, a nyugat-afrikai száhelővezeti ország 10. elnökét. A katonai hatalom átvételt az Egyesült Államok és az Európai Unió köztük Magyarország is elítélték, de példának okáért Oroszország támogatja a puccsistákat, élen az orosz zsoldos hadsereggel a Wagner csoporttal. Itt van velünk a telefonvonalban Fogel Dávid, az Óbudai Egyetem Afrika Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük onnan, hogy mi volt a kiinduló pontja a regnáló hatalom és a puccsisták közötti ellentétnek? Egyáltalán mekkora katonai erő, katonai kontingens tudta magához ragadni az ország irányítását? Mennyire volt nehéz feladatuk? Mennyire kellett egy már jó alaposan berendezkedett, akár bizonyos katonai támogatást is élvező hatalommal felvenni a harcot, vagy egyszerűen alakult ez a puccs, és könnyen magukhoz vették a kezdeményezést?
Hát ez egy elég összetett kérdés, nem is nagyon tudnék rá röviden válaszolni. Az eseményeket most már utólag egyébként sokkal jobban ismerjük, mint annó, amikor 26-a, 27-e folyamán ugye egyre több hír jelent meg a nemzetközi médiában, hogy az elnöki gárda részéről megpucsolták az elnököt, és foglyulejtették őt, illetve a családját, és még egy-két minisztert, illetve funkcionárius letartóztattak, akkor nem igazán tudtuk, hogy igazából ki áll az események mögött. Később derült ki, hogy ez valóban csak az elnöki gárda egyébként, a mondjuk nagyságrendileg 11 ezer fős haderőn belül egy elitebb alakulat, 2200 főre teszik nagyjából a számokat, és valóban ez a 2200 fő, illetve hát az ő egységeik, akik közvetlen az elnök mellett voltak, ők puccsolták meg Bazoum elnököt, és a későbbiekben bontakoztak csak ki az események, és két nap kellett hozzá, hogy a teljes hadsereg, tehát ugye tudjuk, hogy a hadseregen belül, a haderőn belül haderőnemek vannak, tehát a haderőnemi parancsnokok, a vezérkar főnök is két nappal később végül is a puccsisták támogatása mellett tette le a garast. Igazából ezt nem feltétlenül azért tették, mint a bejelentésekből kiderült, mert hogy mindenben egyetértenének, de tartottak egy tanácskozást annak érdekében, hogy fellépjenek-e fegyveresen a puccsistákkal szembe, és ahogy ez már korábban is történt egyébként a nigeri történelem során, úgy döntöttek, hogy saját testvéreik ellen nem fognának fegyvert, nem akarják, hogy eszkalálódjanak az események, és ezért csatlakoztak hivatalosan is, aztán deklaráltan a puccsistákhoz.
Mit gondol, társadalmilag van támogatottsága a puccsistáknak? Tehát itt nagyon sok minden felmerülhet, amit akár kifogásolhatott is a nigeri társadalom, de nem tudom, hogy ez mennyire szivárgott le a mélyebb rédekekbe, vagy csak inkább az elitet zavarta. Itt elsősorban arra gondolok, hogy ugye a gyarmati múltból kifolyólag talán Franciaország beleszólt a nigeri belpolitikába.
Igen, hát hivatalosan ugye, amit megtudtunk a deklarációból a puccsot követően, az az volt, hogy a biztonsági helyzet az már annyira tarthatatlan, hogy ezt meg kellett lépni, illetve olyan szociális és gazdasági intézkedések maradtak el, olyan szociális és gazdasági problémák vannak az országban, ami miatt ezt meg kellett tenni a puccsistáknak. Na most, hát nyilván a biztonsági helyzet az nem a legrózsásabb Nigerben, de javult az utóbbi két évben, míg a többi környékbeli országban szignifikánsan rosszabbodott a helyzet, tehát ez már egy nem annyira valid pont, amit tettek a puccsisták, illetve a gazdasági szinten is 7%-os GDP növekedést prognosztizáltak erre az évre nemzetközi szakértők, tehát ez sem annyira valid argument. Tehát valószínűleg ugye nem ez volt a háttérben, viszont ahogy megnézzük mondjuk a híradásokat, és megnézzük, hogy hányan támogatták az elnököt a puccsot követő napokban, néhány száz főről lehet beszélni, és utána mekkora hatalmas nagy, hát több ezres eseményeket tudtak összehozni a puccsisták a saját támogatásuk érdekében, akkor az azért egy kicsit elgondolkodható, illetve hát lehet látni sajnálatos módon orosz zászlókat, tehát megjelentek külföldi hatalmak szimbólumai, ugyanígy megjelentek a francia zászlók is, csak kevésbé pozitív szangban, vagy pozitív szituációkban megpróbáltak összefirkálni zászlókat, ahogy lehetett látni a képsorokat, tehát valóban megjelent az, hogy az emberek is foglalkoznak ezzel a témával, de őket viszonylag könnyű manipulálni. Tehát azt azért láttuk a régióban, más országokban is, Közép-Afrikai Köztársaságban, stb., amikor az oroszok megjelentek például, vagy maga a Wagner, akkor ez egy nagyon okosan előkészített, hát már PSYOPS, tehát olyan módszerekkel, hogy az embereknek a hozzáállását és befolyásolják, tehát olyan média csomagokat állítanak össze a Wagner csoporthoz tartozó média outletek, vagy akár csak az RT, illetve a Sputnik, amiket aztán könnyen emészhetővé tesznek a helyieknek, és ezzel megpróbálnak egy kicsit népszerűséget fejleszteni, vagy létrehozni a helyi lakosságban.
Az orosz zsoldos hadsereg, a Wagner csoport részvétele ebben a puccsban jól kimutatható, nyomon követhető?
Abszolút nem. Inkább nevető harmadik, ha lehet talán így mondani. Tehát a puccsisták bár találkoztak előtte, most már ezt is tudjuk, vélelmezhetően Maliban például a Wagner helyi vezetőivel. Nem a Wagner, legalábbis nem ilyen direkt módon, mint ahogy azt mondjuk elképzelnénk, támogatta őket. Azt lehet esetleg feltételezni, ugye a Wagnerhez fordult most ez a puccsista kormányzat, lehet így mondani, a nigeriek részéről, mert ugye az ECOWAS részéről ez a helyi regionális szervezet mintegy 15 államot tömörít Nyugat-Afrikában. Ugye hát itt már több olyan állam is van, ami fel van függesztve, most a sorrendben Niger a negyedik lett, ahol a katonai puccs miatt felfüggesztették a tagságot. Tehát ez az ECOWAS, ez egy ultimátumot intézett Niger felé, ami éppen most vasárnap járt le 6-án, hogy amennyiben nem állítják vissza Bazoum elnököt a pozíciójába, akkor itt katonai retorziók is lehetnek. Megakadályozandó, ez több lépést is tett ez a puccsista kormányzat, és az egyik az volt, hogy felvették a Wagnerrel a kapcsolatot, hogy az ő segítségüket kérjék, és én úgy gondolom, hogy talán emögött már egy előre lebeszélt dolog lehetett, de ez már mindenképpen a puccs után történt meg, mert a puccs után azt is tudjuk, hát Mali beszámolók alapján is a netre feltettek képeket, hogy a második ember ebben a puccsista kormányzatban ellátogatott Maliba, és ott a Mali katonai hunta vezetőivel tárgyalt, illetve Wagneresekkel. Tehát inkább ez egy ilyen nagyon jó szituáció a Wagnernek, amit ugye Prigozsin is egyből üdvözölt már a puccs utáni napokban, órákban, és hát nyilván ezt a Wagner meg fogja lovagolni, tehát a saját hasznára fogja hajtani az időt.
És nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy amennyiben a nigeri társadalmat sikerül sokkal inkább Oroszország orientációjúvá tenni, vagy az orosz vezetéssel szemben elfogadottabbá tenni, az miért lehet pontosan érdeke Oroszországnak? Azért Európa nagy mértékben támaszkodik például az urán kapcsán a nigeri szállítmányokra, a nigeri kitermelésre, tehát óhatatlanul felmerül az emberben, hogy Oroszország egyfajta energetikai presszió alá is akarja vonni Európát, tehát hogy az orosz érdekek bőven ott vannak a mögött, hogy Nigerben pozíciókat szerezzenek. Ön mit gondol erről a kérdésről?
Hát én úgy gondolom, hogy Oroszországnak teljesen mindegy, hogy milyen presszió alá tudja helyezni Európát, ha most ez így szerepelt, vagy akár a nyugatot, ő ezt meg fogja lépni. Tehát nyilván egy többszörösen szankcionált, itt a háború miatt mindenféle retorziók alá esett, meg már korábban is ugye a krími dolgok miatt Moszkva bármit meglép, amivel akár csak egy kicsit elbizonytalanítja a szövetségeseit a nyugatnak, ez meg ugye jóval több, mint az elbizonytalanítás. Hogyha végignézzük a Száhel övezetet, akkor Szudántól országról országra át lehet úgy menni, hogy katonai puccsokkal és katonai hatalom átvétellel rendelkező országokba menjünk. De hát ez nyilván neki egy tökéletes dolog. A Közép-Afrikai Köztársaságban ez már megtörtént, ott nem kellett hozzá puccs, ott behívták őket, a franciákat kirakták, ugyanígy Mali, Burkina Faso, és hát most itt a negyedik ország ebben a sorban. Úgyhogy valóban egyébként ez egy nagyon fontos most a felkonferálásban itt az urániumot, ahogy említette, valóban nagyon fontos. A világ uránium kitermelésének 7% az Nigerből érkezik, ez nem tűnik akkor hatalmas számnak, viszont a másik legnagyobb beszállítója Franciaországnak, mint egy éves 18 000 tonnás export hagyja el Nigert nagyjából három bányából, ahol elég nagy francia érdekeltségek is vannak a tulajdonosi körbe. Tehát ez egy abszolút fontos dolog, de hogyha a biztonságról beszélünk, ahogy a műsor elején, szintén meg kell említeni Nigernek a szerepét több nemzetközi szervezetben, és aki regionálisan küzd az iszlám terrorizmus ellen, Boko Haram, iszlám államnak a helyi szervezete és a többi. Tehát ez egy nagyon fontos dominó, ami most eldőlni látszik, és hát éppen ezért ez nagyon jó Oroszországnak, aki meg tudja egy kicsit kavarni az eseményeket, és hát nagyon rossz a Nyugatnak, és nem csak Európának, mert hát az Egyesült Államokat is említhetnénk, akinek szintén egy fontos drónbázisa van például Nigerben.
Említette, hogy a puccsisták elég komoly erőt tudtak felvonultatni az utcákon, mint szimpatizánsok formájában. Lezárták Niger légterét, külföldi katonai beavatkozástól tart a katonai hunta, ugyanakkor a nyugat is nyilvánvalóan látja nigeri képsorokat, látja például azt a demonstrációt, amit a társadalom egyes rétegei tesznek a katonai vezetés, katonai hatalomátvétel mellett. Ilyen kontextusban nem gondolnám, hogy lenne értelme egyébként akár Franciaországnak, akár bármely nyugati országban beavatkozni a Nigerben, még nagyobb zűrzavar kerekedne, úgyhogy megmaradnak a kommunikációs szinten a nyugati vezetők, folyamatosan felszólíthatják a nigeri intézményeket, hogy állítsák vissza a korábbi demokráciát. Persze arról is lehetne beszélni, hogy ez milyen demokrácia volt, pontosan gondolom nem egy európai mércével lemérhető demokrácia, de hogy konkrét katonai beavatkozástól kell-e tartani, felmerülhet-e nyugat oldaláról, vagy megmarad minden az üzengetések szintjén?
Hát egyelőre szerencsére inkább az üzengetések voltak meg, vagy vannak meg, illetve hát volt egy bluff, amit hát sajnos elbukott, ha így veszük az ECOWAS, a korábban említett nyugat-afrikai országokat tömörítő regionális szervezet, mert hogy ők ugye azt mondták nigériai vezetéssel, hogy na jó, eddig és ne tovább, hogyha egy hét múlva, ami ugye 6-án járt le most vasárnap, nem állítják vissza Bazoum elnököt, akkor katonai lépésekre fog sor kerülni. Na most egy kicsit, hát mivel nem úgy folytak az események, hogy említette, lezárták a légteret, pont emiatt is egyébként, ugye a Wagnerhez fordultak, sőt, ugye ez a 11 ezeres haderő most már, ha minden igaz, akkor egyöntetően a puccsistákat támogatja. Itt csapatmozgások voltak kisebb mértékben a főváros felé, hogy ott mindenképpen a biztonsági helyzet az ne eszkalálódjon. Tehát valamelyes megpróbál felkészülni Niger. Ugye azt tudjuk, hogy két ország, Mali és Burkina Faso, ahol szintén hát katonai puccs volt, ugye nem is egy az elmúlt években, és Wagner közeli hát szituáció alakult ki Maliban, abszolút Burkina Faso-ban is bizonyos mértékig. Tehát ők azt mondták, hogyha bármilyen katonai beavatkozás történik Niger ellen, akkor ők a saját magukra nézve is kötelezően veszik, és mint hogyha nekik is be kéne lépniük a háborúba, hogyha ilyen események történnek. Tehát, hogy itt már a blokkok elkezdtek kialakulni, ugye Algéria is azt mondta, hogy mindenki óvakodjon a katonai beavatkozástól. Nem is lenne jó egyébként, főleg hát ugye beleillene abszolút a retorikába, az orosz retorikába, hogy itt egy ilyen volt kolonialista hatalom, mint Franciaország itt beavatkozik a belügyekbe. Nyilván az Egyesült Államoknak ezt nem lehet felrólni, de azért ők sem kerülnének jó szituációba. Ahogy említettem, egyébként vannak is katonáik, tehát az USA részéről egy 1100 fő nagyjából az a katonai kontingens, ami Nigerben található, nem a beavatkozás miatti céllal szeretném hangsúlyozni, illetve hát Franciaország részéről is mint egy 1500 fő. De az ECOWAS azért nem vetette ezt el, ezt a tervet, és ha jól tudom, akkor e hét csütörtökre hívtak össze egy következő körös megbeszélést. És hát nyilván nemzetközi szintről azért mindenki a diplomáciát próbálja favorizálni, még ugye bizonyos fok miatt az Egyesült Államok nem is nevezte hivatalosan puccsnak például az eseményeket, és most épp a tegnap este olvastam, hogy a külügyminisztérium egyik vezető diplomatája, Victoria Nuland az országba látogatott, és próbált tárgyalni vezetőkkel, illetve a megbuktatott elnökkel, hát félig meddig sikeresen, mondjuk így.
Utolsó kérdésem lenne itt ebben a beszélgetésben, is sokat kerülgettük azt a témát, hogy mennyire közeledik egymáshoz Niger-Oroszország. Ugye nem olyan rég rendeztek Oroszország-Afrika csúcsot is, és nyilván európai szemmel azt látjuk, hogy talán morálisan megkérdőjelezhető az afrikai országok hozzáállása, hogy Oroszországgal próbálnak pragmatikusan, akár még hozzájuk közeledve is üzletelni, de ugyanakkor az mennyire lehet a háttérben, hogy az afrikai társadalmakban általában van egyfajta ellenségeskedés az egykori gyarmattartókkal szemben, szóval historikusan mennyire lehet megérteni az ő szempontjukat, amikor nem annyira a nyugat oldalára helyezkednek, hanem akár mondjuk Oroszország oldalára. Mennyire vannak ennek történelmi gyökerei, amik ma is élnek az afrikai társadalmakban?
Abszolút, teljes mértékben történelmi gyökerei vannak, de azért érdemes megnézni, hogy mondjuk egy Nigernek ugye nincsenek kapcsolatai mondjuk Oroszországgal, tehát nem voltak korábban, mégis egyfajta ilyen megmentőként tekintenek rájuk, tehát még a Szovjetunió és Niger között sem lehet hatalmas nagy kapcsolatokról beszélni, de valóban egyébként, és főleg ez a volt francia gyarmati területeken fekvő, most már független országokban figyelhető meg. Úgyhogy igen, ahogy említette, igen, pontosan egyébként itt a puccs első napjaiban volt Szentpéterváron ez a találkozó, de azért azt is érdemes megemlíteni, hogy a több mint 500 afrikai országból mindössze 17 állami vezető ment el, tehát az ország első embere csak mint a harmadából vett részt ezen az eseményen, ugye korábban ez jóval több volt, és azért meg lehet érteni az afrikai országokat is, hogyha az ő kereskedelmi partnerük Oroszország, akkor nyilván nyitva fogják hagyni ezt a kaput, illetve hát sokan nincsenek meggyőződve arról, és ez köszönhető a Wagnerhez, vagy a Wagnerhez kevésbé köthető sajtóorgánumok tevékenységének, hogy nem feltétlenül gondolják azt, hogy itt az ukrán-orosz háborúban Oroszország lenne a rossz fiú, és legalábbis próbálnak semlegesek maradni, és hát tényleg hatalmas nagy szerepe van a már említett Wagnerhez, vagy csak Moszkvához köthető sajtóorgánumoknak, az RT, illetve a Sputnik készen gyártja le a híreket, és lehet átvenni a helyi csatornáknak. Rengeteg lokális csatornát vásároltak, meg rádiócsatornákat, tévécsatornákat Afrikában. Tehát az embereket trenírozzák erre, hogy ha ilyen szituáció van, akkor ezt támogassák. Vagy ha nincsen ilyen szituáció, akkor valahogy érjék el, hogy ilyen orosz barát szituáció legyen, mint például most.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Fogel Dávidot hallották, az Óbudai Egyetem Afrika Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát. Minden jót viszont hallásra.
Viszont hallásra, minden jót kell.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket.